kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek, a kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós Külügyi Tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kormány ezért ezt nem hajlandó megszavazni. Kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá több mint 1 milliárd euró értékű katonai támogatásról Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek, például oroszországi légibázisokra, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek velük legitim katonai célpontokra, többek között Oroszországban. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 frontszakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamot vertek vissza, közölte az orosz védelmi minisztérium. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Lengyelország utazási korlátozásokat vezet be az ország területén tartózkodó orosz diplomatákkal szemben, jelentette be a lengyel külügyminiszter. Radoszlav Sikorszki indoklása szerint Moszkva hibrid háború részese az Európai Unió ellen, így Lengyelország ellen is. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítása érdekében, valamint rendkívül fontos a vöröstengeri szállítási útvonalak biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós Külügyi Tanácsülését követően. Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a magyar kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbilisi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migráció ellenes, Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, de Szíriában, Libanonban és Jordániában is folytatjuk a hitelvű támogatási programokat, ismertette Azbej Trisztán. Az Európai Unió tanácsa megszigorította az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló jogszabályt. A rendelet kiegészült a kényszerházassággal, az illegális örökbefogadással és a béranyaság jelentette kizsákmányolással a tanács brüsszeli közleménye szerint. Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalában fogadta a svájci társtárca vezetőjét, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig Albán kollégáját. A megbeszélések témája mindkét esetben a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A magyar szakképzés a Szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktató laborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, a létesítmény egyúttal a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A politikus a Nemzeti Gyártókutató-Oktató Középüzem és a Gyógyszerésztudományi Kar épületének átadó ünnepségén is részt vett Debrecenben. Ott arról beszélt, szeretnék, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa között legyen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően Pintér Sándor belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot május 24-ei kezdett el. Vízjogi engedély nélkül is van lehetőség öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentése van szükség. Emellett a vízkészlet járulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csak elvétve fordulhat majd elő zápor, esetleg zivatar a gomoly felhőkből. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt a felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar, a másik fiú Vili pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrec elé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trampli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyjához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei, tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó, bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. Miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció, egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szüntették. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mindhány bukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Mm. Bodor Ádám állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely Farán EU jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? Kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék, és a rét is a sok ketrecei előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta. De azt hiszem, ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 150 magas, 150 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi, ezzel tölti az idejét naphosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyal nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek. mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki?
Nem fordul meg.
Miért nem fordul meg?
Mert nem szokott.
És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez?
Kovács úr, azt mondod.
És ő erre mit fog mondani?
Nem fog mondani semmit.
Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak. Mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán. Végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán. Nem kutyagumi, nem bizony, és ki tudja, ha időm is lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir, a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Es war ganz nett, felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Thank you. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva a Szélfiúcska és a Leveli Béka című mesét olvassa fel nektek Pogány Judit.
Szélfiúcska és a Leveli Béka. Szélfiúcska hullámok hátán lovacskázott a patakon. Gyí, te csipkés, gyí, tarajós, vigyetek el a nagy folyóig! Hó, az nagyon messze van, hajolt elébe egy fűzfaág. Olyan messzire te még nem mehetsz. Akkor a hídig vigyetek, gyí, te csipkés, gyí, tarajos! Futottak a fehér tajtékos hullámparipák, s amikor elfáradt az egyik, Szélfiúcska átnyergelt a másiknak vagy a harmadiknak a hátára. Csak az volt a baj, hogy valamennyien lefelé ügettek a patakon, felfelé egy sem. A hídnál Szélfiúcskának mindig partra kellett ugrania, hogy visszaszaladjon a fűzfákig. Egyszer, amint éppen felfelé szaladt a parton, beleütközött valamibe. Felsziszent és megállt. Mi ez? Falevéllel letakart befőttes üveget látott a fűben. A faleveleken botocska feküdt keresztben nehezéknek. Szélfiúcska lábújhegyen körül járta. Akkor vette észre, hogy nem üres az üveg, hanem valaki pislog benne. Egy széles szájú, nagyszemű idegen. Nini, hát te ki vagy, és hogy kerülsz ide? Brekeke, brekeke, szólalt meg kétségbe esett hangon az idegen, miközben úgy felfújta a torkát, mint valami hólyagot. Leveli brekeke vagyok a harmadik fűzfáról, fogságba estem, szabadíts ki, kérlek. Há? És hogy képzeled? Úgy, hogy fújd el a faleveleket az üveg tetejéről, akkor már ki tudok ugrani belőle. De hát, ha rossz voltál, és azért zártak bele, nem ismerlek. Senkinek sem ártottam, higgy nekem, Szélfiúcska, és kérlek, cselekedj gyorsan, mielőtt visszajönnek a gyerekek. Miféle gyerekek? Akik megfogtak, és ebben az üvegben akarnak tartani életem végéig. De hát miért? Mert játékszernek tekintenek, amik csak meg nem unnak. Most elmentek pókokat fogni, hogy a kedvembe járjanak, de holnap után jobb mulatságot találnak, többi nem fognak törődni velem. Elpusztulhatok az éhségtől meg a bánattól. Ha csak valaki meg nem szabadít. Ó, te szegényke, mondta Szélfiúcska, és őszinte együttérzése jeléül rásóhajtott az üveget borító falevelekre, de azok meg se libbentek. Nehéz volt rajtuk a fadarab. A kis Leveli izgatottan mászkált ide-oda az üvegben. Szélfiúcska megfigyelte, hogy tapadó ujjaival még a sima üveg oldalán is meg tudott kapaszkodni. Azt is észrevette, hogy csak a háta zöld, a hasa sárga, és fekete csík fut az oldalán a combjáig. Olyan szép, mintha rajzolták volna. Az egész kis béka nagyon takaros. Brekeke, szólalt meg újra könyörögve, találj már ki valamit. Szélfiúcska nagyon szeretett volna segíteni a Leveli békán, de a gyerekek már közeledtek a fák között. Még néhány pillanat és ideérnek. Talán ha ezt a lehajló fűzfaágat meg tudná lengetni annyira, hogy leverje vele az üvegről a botocskát és a leveleket. Most légy ügyes és fürge, Szélfiúcska! A béka az ugrálást is meg a brekegést is abba hagyta. Moccanás nélkül lapult az üveg fenekén, csak a torka lüktetett szaporán. A fűzfaak himbálózni kezdett fölötte, először csak gyengén, azután egyre erőteljesebben. Hinta, palinta, még jobban, még, most, csak elérje, csak ki ne fogjon a szusz a szélfiúcskából. Hopp, megvan, sikerült. A levelek egy hirtelen csapódástól félrecsúsztak. A csöpnyi béka hatalmas ugrással szökkent ki a résen a szabadba, és eltűnt. Hűlt helyét találták a gyerekek, de a szélfiúcska is szem elől tévesztette, mert úgy nyoma veszett, mintha soha ott se lett volna. Szélfiúcska végigfutott a parton, belefésült a fűbe, de csak rohanó hangyákat látott. Éppen vissza akart térni a hullámlovaihoz, amikor a harmadik fűzfán megszólalt a béka.
Brek, brek, ne keres, itt lakom a fán.
Így is sok időbe telt, amíg szélfiúcska felfedezte. Ugyanolyan színe volt, mint a leveleknek, csak a nagy szeme csillogott, akár a drága kő.
Így védem magam az ellenségeimtől, de te jó voltál hozzám, és ezt meghálálom. Fogok neked egy dongót, szereted?
Nagyot kacagott a szélfiúcska, hiszen a szélgyerekek nem fogyasztanak dongót.
Hát ugyan mit?
Illatokkal szoktunk jól lakni. Rózsa, virágméz, gyümölcs, lekaszált fű illatával.
Különös ízlés. Mi békák nagyon szeretünk szúnyogot, pókot, kövérlegyet, fehérlepkét vagy sima hernyócskákat ebédelni. Rengeteg belefér a pocakomba.
Hogyan fogod őket?
A nyelvemmel. Ne tréfálj, brekeke, hiszen a legyek és a szúnyogok röpülnek, hogyan érnéd el őket a nyelveddel? Csak hogy nekem nem akármilyen nyelvem van ám, kidobom a számból, mint egy kis ostort, aminek ragad a vége. Megmutassam?
Kíváncsi vagyok,
kérte a szélfiúcska. Először is keresünk jó leshelyet, mondta a leveli béka, azután árnyékba telepedett, onnan lesett a lombok között támadt kis nyiladékra. Szélfiúcska meg se pisszent, úgy várta, hogy mi lesz. A nyiladék előtt szúnyogok, fehérlepkék, zöld legyecskék illantak át a fényben. Brekeke kiválasztott egyet, villámgyorsan kiöltötte érte hosszú nyelvét, és volt legyecske, nincs legyecske. Azután egy fehér lepke következett. Szélfiúcska sajnálta a lepkét, de Brekeke így felelt.
Nagyon sok kárt okozott már a kertekben, kérdezd meg a kertészeket, ha nem hiszed.
Elhiszem, mégis sajnálom, olyan szépen táncolt a fényben.
Szúnyog volt a következő falat, azután megint légy, megint szúnyog.
Elég már, súgta szélfiúcska, borzasztó milyen falánk vagy.
Ó, ez semmi, sokkal jobb étvágyam szokott lenni, de az ijegység összeszorította a gyomromat.
Merre vannak a gyerekek?
Ne félj, nem törődnek már veled, más szórakozást találtak. Bogarakat fognak, kitépik a lábukat, és azon nevetnek, hogy kevés lábbal milyen ügyetlenek. Úgy látom, cserebogarat is fogtak, cérna szára kötözték, úgy röptetik körbe.
Brekeke, helyesnek tartod ezt, szélfiúcska?
Hiszen csak játszanak.
Velem is csak játszani akartak.
Te beszélsz, Brekeke, hiszen te felfalod a bogarakat és a lepkéket.
Egy pillanat alatt, mert az a táplálékom. Engem pedig bekaphat a gólya vagy a kígyó, ha nem vigyázok magamra, mert ez a természet rendje. Küzdelem az élet, szélfiúcska, de becsületesen kell küzdeni.
Nagy szeme csillogott, szélfiúcska nem felelt. A következő pillanatban haragos szél tépte ki a gyerekek kezéből a cérnára kötött cserebogarat. Felborította a bogaras dobozukat, belemarkolt a hajukba, és olyan porfelhőt kavart a szemük előtt, hogy sikítozva futottak haza. Azt hitték, vihar lesz.
Hát beléd mi ütött? Kérdezte a kis leveli béka, amikor szélfiúcska végre kifújta magát. Csak azt akartam mondani, hogy játszani is becsületesen kell, nem igaz? Aznap mindenki azt hitte azon a környéken, hogy eső lesz. Annyira brekegett a leveli béka, pedig egyszerűen csak jó kedve volt.
Fésűs Éva a Szélfiúcska és a Leveli Béka mesét olvasta fel Pogány Judit. Jó éjszakát kívánunk!
Madárnak, számolj meg, fiam! Hány lába van az egérnek, számolj meg, fiam!
Mindegyiknek annyi lába, ahánylik a nadrágjába, belebújnak, felveszik, lefekszenek, leteszik.
Bogárnak, számolj meg, fiam! Hány lába van az asztalnak, számolj meg, fiam! Okos!
Mindegyiknek annyi lába, ahánylik a nadrágjába, belebújnak, felveszik, lefekszenek, leteszik.
Csigának, számolj meg, fiam!
Hány
lábon jár a száz lábú, számolj meg, fiam!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló emelkedést.
Amikor az ima életünket mélyítjük, nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogyan imádkozzunk másképp, milyen új szöveget mondjunk, esetleg milyen legyen a testtartásunk, vagy valami külső dolgon változtassunk. Az ima életnek lényeges alapja és meghatározója, hogy milyen a bennem lévő Istenkép és milyen az önképem. Tulajdonképpen a kérőima, de minden imádsága kettő között feszül. Istenkép és önkép. Például, ha valakinek rossz az istenképe, és persze ez nagyon változatos lehet, akkor az imáját meghatározza. Itt a rossz istenkép nem egy elméleti istenképet jelent, hanem az úgynevezett zsiger istenképet, vagyis ahogyan én megélem az Istent, amilyen érzéseim vannak vele kapcsolatban, vagy ahogyan bizonyos helyzetekben reagálok rá. Például, amikor bűnösnek érzem magam, akkor nehezen imádkozom, mert az Isten haragszik rám. Biztos nem hallgatja meg az imádságomat, vagy az Isten meg fog büntetni, ezért inkább nem is kérek semmit. Félek az Istentől, mert most jön a bosszú. Ezt nem mondom ki úgy hivatalosan, vagy ezt nem fogalmazom meg magamnak tisztán, hanem ezek sokszor ilyen belső félelmek formájában jelenik meg, vagy egyfajta belső aggodalmaskodás, szorongás formájában, de az ima élet meg tulajdonképpen leállítja. Bűnös vagyok, most nem imádkozok semmit, nem kérek semmit, legfeljebb, ha majd jobb leszek, vagy elvégeztem a szentgyónást, amikor majd jóvá tettem a bűnömöt, úgymond megérdemlem, akkor majd az Isten megbocsát nekem, és akkor lehet tőle kérnem, és talán nem büntet meg. Vagy valaki attól fél, hogy az egész életemet úgy éltem, hogy annyi rosszat követtem el, annyi gyarlóság van a számlámon, nekem már az Isten nem bocsát meg. Nekem nem is lehet. Egy ilyen rossz embert, mint engem nem is lehet szeretni. Még az Isten sem képes rá. És ez sem hitvallás, de úgy hangzik, hogy valaki azt mondja, nekem nem lehet megbocsátani. Nekem már az Isten sem tud mit adni, hiszen én már menthetetlen vagyok. Most az Istennek sincs akkora hatalma, hogy megbocsásson, velem jót tegyen, vagy hogy engem szeressen. Ez persze az igazságnak teljesen ellene mond. De valaki ezt így írja meg az érzelmeiben, valószínű emberi alapokra támaszkodik, emberi érzelmi tapasztalatai vannak erről, és ezért állít ilyet, és ez meghatározza az ima életét is. Ha ilyen rossz vagyok, akkor mit kérjek én az Istentől? Legfeljebb másokért tudok imádkozni, hát ha azt meghallgatja, de magamért biztos, hogy nem. És az Istenkép, hogy hogyan tekintek rá? Az irgalmas Istenre, vagy a büntető Istenre? Az Istenre, aki akarja a velem való kapcsolatot, és mint a tékozló fiút állandóan hazavárja, messziről nézi, megadja a szabad akaratot, de akkor is vár, vár, hogy hazatérjek, hogy megölelhessen. Így nézek az Istenre, vagy úgy, hogy már bottal vár engem, hogy mihelyt meglát, odaszalad is jól megver, és megbüntet engem. Milyen a bennem lévő Istenkép? Ezért az imával való foglalkozás, imádkozni, tanulni, az imádság művészetét gyakorolni, az nem csak egy technikai dolgot jelent, hanem ilyen mély átalakulást is, a gondolkodásmódunk, a hitünk, a zsigeri részünknek az átalakulását, hogyan tekintek én az Istenre. De persze ilyen az önképem is. Milyen az önképem? Amikor én erről beszélek, mindig megkérdezem, hogy egy 10-es skálán hanyasnak érzed magad. És hogy valaki azt mondja, hogy 10-es, persze ilyen nagyon ritka, nem is olyan hallottam még, azt jelenti, hogy jó ember vagyok, engem lehet szeretni, vannak bűneim, gyengeségeim, de egy nagyon értékes valaki vagyok, akiből csak egy van. A 0 pedig azt jelenti, hogy megszülettem, de nekem semmi hasznom, engem nem lehet szeretni, én nem tudok jót adni, én nem tudok másnak valami értékeset átadni, az én szeretetem, meg a cselekedeteim, meg a személyem úgy, ahogy van, nem érnek semmit. Persze, hogy két szélső állapot, és közben hanyasnak érzem magam. És hogy persze a kedves rádióhallgatók is válaszoljanak erre, de ha például valaki 5-ösnek érzi magát, akkor az azt jelenti, hogy ha az Istennek a szeretetéből is a felét fogadom be, mert több nekem nem jár. Pláne meg egy 2-esnek. Az örüljön, hogy él. Nem, hogy még valamit kér az Istentől. Például, akinek ilyen 2-es az önképe, most ezen a 10-es skálán próbálom úgy elhelyezni, az legfeljebb imádkozhat másokért, vagy sokat imádkozhat, hogy az Úr könyörüljön meg ezen meg azon, de magamért nem imádkozom. Azt is látom, hogy sok ember önmagáért nem mond imád. Imádkozik ezért, meg azért. Persze ez a szeretetnek a jele, meg fontos is, hogy imádkozunk másokért és a szeretteinkért, de legfőképpen önmagamért imádkozzam, vagy helyesebben megfogalmazva nem is magamért, hanem az Istennel való kapcsolatomért. Mert az imádságnak az elsődleges célja nem egy célnek az elérése önmagában, hogy az Isten mit adjon, vagy mit mentsen meg, hanem egy szeretett kapcsolat, hogy a kapcsolatunk erősödjön. De minden baráti kapcsolatban, a házasságban, minden szeretett kapcsolatban az első helyen van maga a kapcsolat, és utána ebből fakad minden más ajándék, amit tudunk egymásnak adni. És ezért lényeges, hogy amikor magamért imádkozom, akkor nem csak, hogy többet kérek magam számára, mint más ember számára, hanem legfőképpen a kapcsolatért imádkozom. És azt kérem, hogy Uram, add meg, hogy nagyon szeresselek téged, hogy bízzam benned, hogy jó legyen akár az Isten képem, hogy el tudjam képzelni azt, hogy a Szentírás alapján is, hogy te milyen jó és irgalmas szívű Isten vagy, hogy te vagy maga a szeretet, hogy tudjak benned bízni, hogy a veled való imádság, a szemlélődés, amikor együtt vagyunk, az legyen számomra a forrás, te legyél az örömöm, te legyél a vigaszom, benned tudjak bízni, remélni tudjak benned, és te legyél az, aki bátorságot ad nekem az élethez, akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy minden összeomlott, és nem tudok mit tenni. És ez a kapcsolat, ez forrás, ez erőt ad, ez békességet ad, ez szeretett tapasztalattal ajándékoz meg, persze én is viszont szeretem az Istent, de ez mindenképpen ez egy életadó forrás, és ha megnézzük a boldogságnak az alapját is, a boldogság az mindig a szeretett kapcsolatokban nyilvánul meg. Akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor valakit nagyon szeretünk, és ez a valaki viszont szeret bennünket. Ezek a legboldogabb pillanataink, vagy a legnagyobb boldogságot adó ajándékok egy másik embert szeretni, és ő pedig viszont szeret bennünket. Vagy akár persze több személy is, akár egy családban. Ezek adják a boldogságot. És amikor magamért imádkozom, akkor ezt kérem. De akinek rossz az önképe, az ilyet nem mer kérni. Nekem nem jár semmi. Örülök, ha az Isten nem büntet meg. Meg magamnak minek kérek? Úgy se kapom meg, nem is érdemlem meg, meg mit is kérnék én az Istentől, de legalább a gyerekemnek, unokámnak, valakinek legalább neki adja meg. De neki se legfontosabbat kérem, csak azt, hogyha nem is tér meg, de legalább a vizsgája sikerüljön, legyenek normálisak, akkor legyenek egészségesek, menjen az életük legalább emberi szinten, és ez érthető emberek ezek a kérések. Azonban az imádságaink mögött mindenképpen ott feszül egy Istenkép, és ott feszül a saját önképem. Persze, hogyan látom a világot, meg hogyan látom a többi embert, az Istennek a hatalmát, de ezek között feszül az imádságunk. Ezért, amikor imádkozni tanulunk, vagy inkább így fogalmazzam meg, hogy újra értékeljük az ima életünket, akkor érdemes legelőször ezt megnézni, hogy milyen Istenhez imádkozom én. Persze egy Isten van, hanem ahhoz az Isten képhez, akihez én imádkozom. Ott viszont valószínű, hogy lehet mit változtatni, sok mindent átalakítani, és megint nem az Istenen, hanem a bennem lévő Isten képen. Vagy például elhiszem-e azt, hogy én tízes vagyok minden gyarlóságom ellenére, és hogy én tízesként akarok az Úrhoz imádkozni, mert ő annak teremtett engem. Nem azért, mert annyira jó vagyok, az Isten megteremtett, megváltott, a Szentlélek temploma vagyok, megszentelt engem, ez adja az én igazi méltóságomat, nem pedig az, hogy most én mennyi jót teszek, vagy hogy milyen jó vagyok, vagy hogy milyen az idegrendszerem. Az ima életben ezt a kettőt nézzük meg. Milyen az Isten képem, milyen a bennem lévő zsigeri érzelmi Isten kép, és milyen az önképem, az a zsigeri szintű önkép, és utána ezen változtassak, és amikor ezen változtatok, akkor szinte automatikusan változni fog az ima életem és az Istennel való kapcsolatom is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta az imádság művészetéről szóló emelkedést. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.